Gáncs Nikolásszal folytatjuk a beszélgetést. Japán kaligráfiát tanít és alkalmaz, és közben a japán élményeiről beszéltünk eddig, de ami továbbra érdekel, vagy továbbiakban érdekel, az az, Nikolász, hogy hogyan illeszted be a nyugati kultúrába a te keleti, vagy japán filozófiádat, amit elsajátítottál, be lehet egyáltalán, lehet-e integrálni ebbe az életbe, vagy kikopik frankón, és azt mondod, hogy hát, hátra teszed a kezed, és felteszed a kezed, és azt mondod, hogy ez van, ismerem, tök jó, de ezt lehetetlenség integrálni, és egyébként senki meg se próbálja.
Azt gondolom, mindenképpen lehet integrálni. Meg kell találni az útját. A buddhizmusnak van egy olyan jó tulajdonsága, hogy igazából nagyon jól alkalmazkodik bármilyen kultúrához. Ha végignézzük azt a 2600 évet lassan, amikor Buddha elkezdett tanítani, és aztán, hogy hogyan terjed el az egész, nyilván először az ázsiai, majd aztán szép lassan a nyugati világban is a buddhizmus, akkor azt látjuk, hogy minden országban egy kicsit megváltozik, egy kicsit saját magába képes ölelni annak az országnak a kultúráját. Tehát nyilván a nyugati buddhizmus akármilyen irányzatról legyen is szó, tehát akár a Tibetből beérkező buddhizmus, akár a Sri Lankai, még Téraváda, tehát még kezdeti időszakban, mondjuk úgy az eredeti tanításokat tartalmazó buddhizmusról beszélünk, akár a japán zenről beszélünk, ezeknek nyilván lesz egyfajta mondjuk úgy nyugatias íze, amikor bekerül, sőt, tovább megyek, Magyarországon lesz valami magyar íze annak, amikor ez bekerül a kultúránkba. Tökéletesen integrálható. Nyilván át kell gondolni azt, hogy milyen módon integrálható, vagy mi az a mód, ahogyan érdemes az életünkbe beemelni ezt, beemelni mind a tanítást. A tanításokat egyébként viszonylag könnyen be tudjuk emelni, de a gyakorlást azt egy kicsit nehezebben, és hogy ennek megtalálni az útját, a megfelelő útját. A japán kaligráfia például egy ilyen út.
Tök érdekes, mert ugye az előbb beszéltünk már a vallásról, hogy egyáltalán a buddhizmus az vallás-e, vagy minek tekinthető, és ha annak tekinthető, akkor szerinted az egy vállalható forgatókönyv-e, vagy megtörténhet-e, hogy a buddhizmus ugyanúgy teret nyer, mint a kereszténység?
Abszolút megtörténhet, erre van példa más országokban.
De mondjuk a világi szinten, tehát annyira, amennyire most a kereszténység jelen van mindenhol.
Én azt gondolom, hogy igen. A nagy különbség a kereszténységgel és a buddhizmus között az az, hogy alapvetően a buddhizmus nem térítő vallás. Uh-huh. Tehát egy olyan vallás, ami
tehát nem
térít.
Olyan erős a marketing.
Így van. Tehát egy kicsit olyan, hogy nyitva van az ajtóm, gyere be, ha szeretnél. Ilyen a buddhizmus. Tehát ha szeretnél kérdezni, én itt leszek mindig, hogy kérdezhessél, de nem fogok kimenni és téged arra rábeszélni, hogy te gyere be és kérdezzél tőlem, sőt, hidd azt, amit én hiszek. És nem fogom megmagyarázni, hogy miért hidd azt, amit én hiszek. De ha te megkérdezel, akkor én elmondom, hogy miért hiszem azt, amit hiszek, és miért gondolom úgy, hogy ez jó. De ebből az okból kifolyólag én azt gondolom, hogy soha nem lesz a buddhizmus olyan, mint a kereszténység.
De akkor itt viszont jön, visszaugrok arra a kérdésre, amit még a legelején a beszélgetésünknek föltettem, hogy a nyugati és a keleti filozófiának a keresztmetszete létezik-e? És ha létezik, akkor az micsoda? Miben nyilvánul meg?
Egy picit így csúsztatunk a kérdéssel, mert ugye, ha vallásról
mondj
beszélünk,
nyugodtan, mondj téperkettőbe nyugodtan. Csúsztattam a kérdéssel?
Egy kicsit igen, mert hogyha arról beszélünk, hogy zen buddhizmus, akkor arról nem beszélhetünk, hogy hogyan hozzuk össze a nyugati filozófiával, ami egy elméleti kérdés, miközben a zen buddhizmus nagyon szigorúan, nagyon gyakorlatias. Tehát összemosnánk a két területet. Beszélhetünk arról, hogy keleti filozófia és nyugati filozófia hasonlóságai, különbözőségei, de akkor nem annyira vallásokról beszélgetünk. És igazából Japánban nagyon filozófia nem is volt a 20. századig. Tehát a japánok nem foglalkoztak azzal a fajta, mondjuk úgy filozofálással, amivel mondjuk foglalkozott Descartes, Hume, Locke, vagy később Nietzsche, vagy Kant, vagy a 20. században, nem tudom, Whitehead. Hmm. Tehát ez a fajta filozófia, ez a nyugatiak térhódításával a 19. században lett ismeretes, mondjuk úgy a japánok számára, amikor is elkezdtek a világba utazni, és Franciaországba, Németországba megismerkedtek Sartre filozófiájával, találkoztak Heideggerrel. Heideggernek megjelent az Útban a nyelvhez című írása, ami pontosan erről szól, amikor egy japán professzorral ő beszélget, amikor ráébred arra, hogy az egész életében az a filozófia, amit ő ki akart fejteni, az tulajdonképpen a zen buddhizmus, és mennyire könnyebb lett volna az élete, hogyha ezzel hamarabb találkozik. És hogy mennyire hat ránk az, hogy milyen nyelven beszélünk, a nyelvünk hogy működik, hogyan alakítja a gondolkodásunkat eleve, ahogyan a nyelvet használjuk. És ilyen szempontból van kapcsolódás filozófia és filozófia között, mert létrejön a kiotói iskola a 20. század elején, 19. század végén Japánban, ami abszolút ez a heideggeriánus filozófia és a buddhizmusnak egy ilyen nagyon érdekes összeolvadásából keletkező és tényleg érdekes filozófiai irányzat. De előtte meg nem annyira volt ilyen, tehát nem nagyon fogjuk tudni összehasonlítani ezt a két dolgot.
Elmondom, mit kerülgetek. Nagyon sok filozófiát ismersz, nagyon sok filozófust olvastál, nagyjából képbe vagy azzal, hogy mely filozófiai, és lehet itt megint egy jó kérdés a kérdésben, hogy vannak-e irányzatok, filozófiai irányzatok, de melyik filozófia, vagy melyik irányzat merre tart és mit képvisel. Tehát ezzel nagyjából képbe vagy, felismerhetőek-e a korunk vajákosai? Ez itt a kérdés. Tehát, hogy mennyire lehet látni azt, hogy valami az egy zsebfilozófia szintjén megmarad, és akkor követik X ezren, és azt mondják, hogy fú, hát megvilágosodtam, és milyen szuper, tök jól be tudom az életembe integrálni, vagy jól van-e az úgy, mert hogy egyébként valószínűleg azért alkalmazkodik valaki egy ilyenhez, meg azért alkalmazza a saját életében, mert jól esik neki. De kell-e fölismernünk a vajákosokat?
Nehezet kérdezem.
Ne legyél piszi. Látom nehezet, rajtad.
Ne legyél piszi.
Látom, hogy ez megy.
Igen, megy a gondolkodás a fejemben.
Megy a piszi vonat a fejedbe.
Igen. Jó lenne, ha nem lenne. Tehát a tévtanítóknak gyakorlatilag az egyik kedvenc zenmesterem Hakuin, ő olyan szinten haragudott minden tévtanítóra, hogy egyenesen üldözte volna őket szíve szerint, és nagyon-nagyon kemény szavakat használt mindenki olyanra, aki a zent nem megfelelő módon tanította, vagy úgy egyáltalán úgy csinált, minthogyha ő mestere lenne bárminek is, vagy előadta magát, miközben tulajdonképpen átverte az embereket. Sőt, van ilyen zen történet is, ami arról szól, hogy a mester tulajdonképpen nem mester egyáltalán, csak a kérdező, úgymond, aki elmegy hozzá, azt hiszi, mivel ő azt hiszi, hogy mester, így minden, amit tesz, azt ő ilyen kinyilatkoztatásnak értelmezi. Tehát tulajdonképpen igen, nagyon jó lenne, hogyha fel tudnánk ismerni, és nyilván van is, aki felismeri azt, hogy mi az, ami átverés és pusztán megélhetési vallástanító, vagy tanító valaki, és mi az, ami pedig valóban a tradíciót igyekszik követni. Ha valamihez én ragaszkodom, az, hogy ne változzon meg az a tradíció, tehát én pusztán egy cső legyek, vagy egy hangszóró, ami kierősíti a hangját annak a tradíciónak, ami létezik, és nem kívánok hozzátenni semmi saját ötletet, meg semmi saját dolgot. Nyilván a saját tapasztalataimon át van ez szűrve, mert ettől nem menekül meg az ember, hogy az a saját tudatán átszűrődjenek a tanítások, de ha lehet, akkor inkább átadnám szó szerint, amit tanítottak a mesterek, mint az, hogy kitaláljam, hogy szerintem mi a zen, vagy mi a buddhizmus, vagy bármi hasonló.
Egyébként az is felismerhető, nem, hogyha valaki ilyen kamu buddhista.
Igazából felismerhető. Felismerhető. Tehát ha valakinek van némi rálátása, vagy mondjuk valóban hiteles mesterektől már olvasott könyvet, vagy tanítást, vagy hallott, akkor az nagyon erősen kihallatszik, ha valaki kitalálja, hogy szerint a mi a buddhizmus, vagy pedig valóban azokat a tanításokat igyekszik átadni, amiket több ezer éve őrzünk, és őriznek nekünk a mesterek, egymásnak átadva ezt, és mi is megpróbáljuk ugyanazt átadni az utókornak.
És akkor itt a beszélgetésünk végén az előbb elmondtam, hogy a kaligráfiáról keveset beszéltünk, ez tényleg így van.
Így van.
De hogy te japán kaligráfiát tanítasz is.
Így van.
És hogy ezt te műveled, ezt te minél inkább meg akarod ismerni, magadévá akarod tenni. Gondolom, hogy lehetetlen, tehát a teljesség igényével a teljesség lehetetlensége mellett.
Hát az életünk végéig gyakoroljuk, igen. Az életünk végéig gyakoroljuk a japán kaligráfiát, hála Istennek, ha fogalmazhatok kicsit így megkeverve a vallásokat, mert hogy gazdasági haszna igazából a japán kaligráfiának az én szintemen sincsen, úgy igazán, viszont rengeteg olyan a tudattal való munkálkodásnak, vagy a szellemmel való foglalatoskodásnak szempontjából, ami viszont megfizethetetlen érték, és igazából a tanítványaimnak sem feltétlenül pusztán azt szeretném megtanítani, hogy hogyan kell egy vonást korrekten, szépen és tökéletesen meghúzni, hanem azt szeretném megtanítani, hogy hogyan legyenek képesek átadni magukat annak, hogy kaligráfiát gyakorolnak, és ezáltal átadni magukat az egész életüknek, és megtalálni azt a nyugalmat, amit megtalálnak a kaligráfia gyakorlása közben az élet minden területén.
Mindig kell tudni az jelentését, igaz? Tehát nem elég az esztétikai értékét élvezni.
Amikor kaligráfiát írunk, akkor igen. Egyébként teljesen az esztétikai élmény az nem feltétlenül a jelentésben rejlik. De a zen kaligráfiában mindig összefügg az esztétikum és a jelentés, és sosem számít valójában az, hogy idézőjelben szép-e az a kaligráfia vagy sem, hanem hogy benne van-e az az erő, amely erő... A japánok azt mondják bokki, a tusnak az ereje. És való igaz, hogy amikor az ember érzékeny képes válni ezekre a vonásokra, akkor érződik az, amikor a megvilágosodott mester, megvilágosodott tudata minden egyes vonásban ott van. És amikor leír egy zen tanítást, egy idézetet, bármit, akkor annak egy olyan fajta átütő ereje van, hogy teljesen mindegy, hogy most azok a vonások valójában objektíven, ha létezne egyáltalán objektív nézőpont, tökéletesek-e vagy sem.
Annyit segítsünk már a kedves hallgatóknak, hogy hogy tudják megismerni a kaligráfiát jobban. Tehát a Google a barátod egyrészt, oké, okay, de ha valaki ennél tovább akar lépni, akkor hogyan tud japán kaligráfiát tanulni?
Hát először is nyilván a hála Istennek most már úgy 14 éve masszírozva van a japánkaligráfia.hu weboldal, és ha nem is mindig ugyanazzal a lendülettel és energiával, de mindig fel vannak töltve rá újabb és újabb anyagok, zentanítások, fordítások is vannak fönt rajta, nyilván kaligráfiák, van a Facebook oldal is, japán kaligráfia, ami szintén követhető, YouTube csatorna is van, meg Instagram oldal, tehát ilyesmik vannak, aki jobban szeretne elmélyülni, az megvásárolhatja a Sodo című könyvet, amit hála Istennek szinte az összes nagy könyvesboltban megvásárolhat, meg forgalmazónál
Sodo az ecset útja, ez az alcím, igaz?
Így van, az ecset útja az alcíme. Abból a könyvből tényleg mindent meg lehet tudni. Nyilván ennél sokkal többet is.
Veled tudnak-e találkozni valamikor?
Velem, igen.
Vagy vannak ilyen rendezvények, csak arra gondoltam, hogy vannak ilyen találkozások.
Lehetőség, a Tankapuja Buddhista Főiskolához tartozó Zen Akadémia keretein belül én is tanítok japán kaligráfiát. Engem is eleve el lehet a honlapon nem feltétlenül, de a Facebookon keresztül mindenképp el lehet érni, és lehet csatlakozni, ki lehet próbálni. Sőt, ha a dátumok nem is mindig vannak annyira tisztán a fejembe, de nem olyan sokára a Facebook oldalon megtalálható az esemény, amikor egy ilyen 3-4 órás közös élményben lehet része az Őrsvezértér mellett, nem messze van egy japán nyelviskola, ahol lesz egy ilyen néhány órás ismerkedős japán kaligráfia oktatás, és hát hála Istennek rendezvényeken, kiállításokon is néha-néha előfordulok. Ha valaki követi az oldalakat, akkor ezekről mind kap információt.
Szóval a japán kaligráfiáról. Ennyit beszéltünk most. De nem baj, beszéltünk a keleti filozófiáról, meg a kelet és a nyugat közti örökös, hát nem is harc ez, hanem ellentétről. Köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Gáncs Nikolasszal beszélgettünk a japán kaligráfia kapcsán, aztán, ahogy mondtam az előbb, minden másról is.